Rádióegyetem. Bibliai kánon és vallásfilozófia. A kabbala, mint tömegvallás. Tatár György előadása.
Na hát mindenek előtt pár mondattal szeretném azért befejezni, amit előző alkalommal beígértem maguknak a holtengeri tekercsek és a Nag Hammadi kódex kapcsán a rém történetet, ami nagyon hasonlít az említett filmeknek a rém történeteihez. És aztán annyira elmerültünk részletekbe, hogy a rémtörténet maga az csak tulajdonképpen két mondattal összefoglalható. Tehát ugye azt elmondtam maguknak, hogy a holtengeri tekercsekre 47-ben, valószínűleg 47-ben tettek szert, elveszett birka, stb. Nem akarom elismételni. És létrejött ez az akkor Jordániához tartozó kelet-jeruzsálemi múzeum, amiben ez az erősen katolikus befolyás alatt álló tudományos kör foglalkozott a tekercsekkel. Tehát mondjuk ez a 40-es évek vége, amiről most beszélünk. És körülbelül 1970-ig, túlzás nélkül, se kép, se hang. Egyszerűen nem publikáltak semmit ezekből az iratokból, megjelentek róluk különböző tudományos összefoglalók, stb., de magukhoz, az iratokhoz egyszerűen nem lehetett hozzáférni. Nem tudom, hogy el tudják-e képzelni ezt a szituációt. A világ, főleg a tudományos világ persze, úgy viszonyult ezekhez a leletekhez, ahogy említettük, hogy a filmekben szokás viszonyulni ezekhez a titkos őrületekhez, hogy nyilván kiderült valami a kereszténység kezdeteiről, amit nem hajlandók publikálni. Ezt a gyanút nagyon alátámasztotta az, hogy nagyon zárt katolikus kör volt, akik foglalkozhattak vele, és egyszerűen nem lehetett a kéziratokhoz hozzáférni. Annyira, hogy már egészen elképesztő, magyarul is megjelent egyébként ilyesmi, rémtörténetek jártak arról, hogy valami egészen sötét dolog kiderült a kereszténység kezdeteiről. Arról mindenki meg volt győződve. Tehát az intellektuális életet azt tartotta lázba évtizedekig, hogy a kumráni tekercsekről összesen annyit lehetett tudni, hogy ez egy vallási közösség nagyjából abban az időben, amikor a Jézus tevékenysége esik, nagyjából azon a környéken őrült mennyiségű eredeti irat került elő, és teljes csend van, és az Istennek nem akarják publikálni. A lebukás túl a különböző botrányiratokon túl, az egy egészen képtelen módon történt. Ahhoz, hogy tudományosan, rendesen lehessen foglalkozni ilyen kéziratokkal, előbb-utóbb összeszokás állítani szótárakat. Na most elkészítettek és publikáltak egy olyan szótárat, ami az addig már feldolgozott, én mit tudom, én 300 tekercsnek az anyagát, beleértve a töredékeket, tartalmazta szavanként, mert hogy ő egy szótár, és ilyen, ez egy létező, a filológiában ez egy létező szótár típus, úgy tessék elképzelni, hogy megadja a szót, megadja röviden a előforduló jelentéseket, és megadja, hogy az kéziratokban, vagy adott kéziratban milyen szó követi, és milyen szó előzi meg. Tehát, ha tetszik, egy filológiai topográfiát ad, de magát a kéziratot nem publikálták. Nem tudom, követhető-e. Tehát képzeljenek el egy ilyen szótárat, jó marha vastag, egyszer volt a kezembe. Ezt kiadták, de a kéziratokat, magukat, a tekercseket nem. Na most... Nem tudom, maguk már nagyon modern fiatalok, tehát át tudják látni, hogy ez valami képtelenül hülye ötlet volt ennek a szótárnak a kiadása, ugyanis természetesen a Chicagói Egyetemen valakinek eszébe jutott, hogy úgy, ahogy van, fogta a szótárt és betáplálta egy számítógépbe, mert hiszen minden egyes szóról lehetett tudni, hogy milyen szó követi és milyen szó előzi meg. Vagy egyszerűen csak azt mondta a számítógépnek, hogy kérem a szövegeket, enter. És elkezdtek köpni magából a szövegeket. Hát egyszerűen egy jó számítógép ennek alapján már összeállította a szövegeket. Nem hibátlan módon, mint kiderült, de hát a Chicagói Egyetem rögtön fogta magát, és mindazt, amit kihányt magából a számítógép, azt úgy, ahogy van, publikálták. tulajdonképpen így került napvilágra végül több évtizedes kuss után a holtengeri tekercseknek az anyaga, és akkor már lóhalálába publikálni kellett ténylegesen, amit csak lehetett a tekercsekről, már csak azért is, mert azért tévedések voltak. A részben a szótár hibájából voltak a kiadásban, és akkor napvilágra került ez a teljes anyag. Tulajdonképpen a kumráni tekercseket ezzel le is lehetne zárni, én arra szeretném csak a figyelmüket felhívni, hogy ez a rettenetes izgalom akörül, hogy a kereszténység legkezdeteivel egykorú szövegekről van szó, emögött van egy olyan előfeltevés, amit érdekes módon senki azóta igazán komolyan nem kezdett kutatni. Az előfeltevés az nagyon egyszerűen úgy hangzik, hogy ha a kereszténység legkezdeteit, tehát úgy értem, hogy a legelemibb újszövetségi írást is megelőző történésekről, vallási képzetekről van szó, akkor mi tulajdonképpen a birtokába juthatunk a kereszténység legkezdeteinek, tehát kvázi az evangéliumok előtti tényleges történeti lefolyásnak, és senkiben, nekem úgy tűnik egyébként, hogy a mai napig, senkiben komolyan nem merül fel az a kérdés, hogy és ha ez így volna, nem így van valószínűleg, de tételezzük fel, és ha ez így volna, akkor ráismernénk-e? Tehát tudnánk-e azonosítani a tényleges, esetleges tényleges történeti adatokból, amik megjelennének ezekben az iratokban, hogy nini, ez az, amit, hát ugye az előfeltételezésből ez következik is, ez az, amit az evangéliumok leírnak, de torzítva. Ugye, mert ez tulajdonképpen, ez rejlik az előfeltevés mélyén, de van itt, mondom, ez a sokkal súlyosabb előfeltevés, hogy és mi ráismernénk ezekre a történésekre. Tehát magyarul, hogy a kereszténység kezdeteiről történeti anyagból többet tudnánk meg, mint amennyi az evangéliumokból megtudható. Ez egy nagyon merev és nagyon kemény előfeltevés, amit az égvilágon semmivel nem lehet alátámasztani. Hát erről már történt említés előző alkalommal, hogy áll-e a kumráni tekercsek közössége, tekercsei anyaga bármiféle kapcsolatban a kereszténység eredetével, erről nem tudunk az égvilágon semmit. Én szerintem, de személyes meggyőződésem részben azért, mert úgyse ismernénk rá. Egy biztos, a kumráni, idézőjel, közösség saját tekercsei, tehát nem bibliai tekercsek, nem átvett, nem gyülekezeti rendszabályok, stb. A saját tekercseiből annyit tudunk meg, hogy volt itt valaki, akit vagy a kumráni, vagy valamilyen gyülekezet a tanítójának tart, és annyit tudunk még, hogy ez az illető már nem él. Most ezzel kifújt minden tudásunk. Tehát összesen ennyit tudunk, egy rohadt nevet le nem írna egyetlen tekercse. Szerintem szándékosan frasszíznak minket. Ez a szóban forgó figura, ez állandóan Moré Cédekként szerepel, aminek úgy szokás lefordítani, hogy az igazság tanítója. Szó szerint igazából inkább azt jelenti, hogy az igazságosság tanítója, de hát maradjunk a bevett névnél, az igazság tanítója az, akire hivatkoznak, aki szemmel láthatólag nincs már életben, tehát állandóan múlt időben történik róla említés, és úgy tűnik, hogy vagy ennek, vagy valamiféle közösségnek, akinek a nevében ezek a tekercsek beszélnek, ennek a közösségnek föltehetőleg ő az alapítója. Most elmondtam mindent, amit erről a dologról fel lehet deríteni, mondanom se kell, hogy megújuló kísérletek vannak, akár Jézus személyével, akár Keresztelő János személyével való azonosításokra. Bármilyen óriás hipotéziseket fel lehet állítani, ennek ma már gigászi szakirodalma van a különböző azonosításoknak, a különböző azonosítások cáfolatának. Fogalmunk nincs, és rendkívül valószínűtlen, hogy a jövőben legyen. Még az is csak, hogy mondjam, nagyon indirekt módon következtethető ki az anyagból, hogy az illető lehet, hogy erőszakos halállal halt meg, de ez egyáltalában nem biztos. Az előkerült anyagból a leges, legfontosabb, amit megtudunk róla, az persze elég izgalmas, hogy úgy értelmezte a közösség számára a tradicionális bibliai szövegeket, mint aki egy új kinyilatkoztatás birtokában van, és abból értelmezi. Ezt gondolom világos, tehát nem valamiféle tradicionális egzegézis mentén értelmezi. Ebből a legfontosabb, ami ezügyben előkerült, az az úgynevezett peserek, peser. Ez a szó, ez héberül egyszerűen annyit jelent, hogy értelmezés, magyarázat. Most előkerült néhány olyan peser, tehát bibliai szöveget értelmező magyarázat a tekercsek között, ami, hát, hogy mondjam, a tudományos konszenzus az, hogy ez a kumráni közösségnek a saját tekercse. Ebből annyi biztos, hogy igaz, hogy valamilyen vallási közösségnek a saját tekercse, mert ismétlem, erről beszéltünk előző alkalommal, tulajdonképpen nem tudjuk, hogy volt-e Qumránban tényleg egy vallási közösség, és ezek az ő tekercseik-e. Ebből az egyik legfontosabb az úgynevezett Habakuk Peser, így hivatkoznak rá, ez Habakuk próféta egyes szövegeinek az értelmezését tartalmazza. Úgy, formálisan ez úgy néz ki, mint egy klasszikus szövegértelmezés, szöveginterpretáció, tehát magyarul idézi a bibliai szövegnek a mondatait, és anélkül, hogy világosan elhatárolná, hogy na eddig idéztem, mostantól jön az értelmezés, közvetlenül értelmezi, tehát egybefolyik a tekercsben a bibliai szöveg az értelmező szöveggel, és ott különös éllel azt a mondatot hosszan értelmezi, a Habakuk profétánál található ez a mondat, de azt gondolom a legtöbbjük talán rá fog ismerni, mert szokás az új szövetségből ismerni ezt a mondatot, az igaz ember hitből él. Ez egy Habakuk mondat eredetileg. Nem akarok belemenni annak a nagyon nehéz értelmezésébe, hogy tényleg azt jelenti-e, hogy hitből, vagy hitben, vagy Hébernek a prefixumai túl sok értelműek ehhez. Ezt a mondatot egy egészen központi helyen Pál apostol egyik levele idézi és értelmezi, mint a kereszténység kvázi alap állítását. Ott, mármint Pálnál, a mondat azt az értelmet nyeri el mindenek előtt, hogy az igaz ember hitből él, és nem cselekvésből. A cselekvés az egyébként, ugye Pálnál egy központi fogalom, Pálnál már egyértelműen mindig a törvénycse megcselekvését jelenti. Tehát magyarul a mózesi törvény parancsolatainak a betartását jelenti. Pál összes levele tulajdonképp azt a központi tanítását rögzíti, hogy az ember a Krisztus történésbe vetett hiténél fogva üdvözül, és nem annál fogva, hogy mit cselekszik egész életében. Ez ugye Pálnak azért olyan borzasztóan fontos, mert az üdvözülés az kegyelmi ajándék, tehát magyarul semmiféle cselekvéssel nem lehet kiérdemelni. Ez egy alap tanítása, ami természetesen mit sem változtat azon, hogy jó embernek kell lenni, de a lényeg az, hogy az üdvösséget nem ezzel éri el valaki. Ennek tudszám mindenféle súlyos teológia történeti következményei vannak, el egészen a reformáció idején megjelenő eleve elrendeltetés gondolatig, hiszen ez a kérdés felveti ugye ezt a problémát, hogy Isten természetesen, mint örökkévaló lény, előre tudja, hogy valaki üdvözül-e vagy sem, miközben, mint a földi életben, hogy mondjam, próbáljuk kiérdemelni, hogy a végén üdvözlünk, de hát ő már tudja, tehát a kérdés tulajdonképpen eldőlt. Nagyjából erről szól a eleve elrendeltetésnek a fogalma. A legfontosabb ebben, amit az előbb úgy fogalmaztam meg, hogy az igazság tanítója egy új kinyilatkoztatás fényében értelmezi az Ószövetségnek a szövegét. Ebből két dolog következik, hát az első az nagyon egyszerű, ez azt jelenti, hogy például a Habakuk proféta szövegét értelmező interpretáció, megvan arról győződve, hogy ő jobban érti Habakuk proféta proféciáját, mint Habakuk maga. Ez egy kulcskérdés, ugye a dolog modellszerűen úgy néz ki, hogy a proféta kap egy verbális kinyilatkoztatást, kirohan az utcára és dől belőle a szöveg, nem is tud ellenállni annak, hogy ő profétáljon, és valamilyen szinten érti azt, amit profétál. Ez az ő kinyilatkoztatása. Na most a tradicionális exegézis az egyszer megpróbálja megérteni, hogy mit ért a proféta azon, hogy, és mit ért a proféta azon, hogy. Ez a fajta pessel, amiről most beszélünk, tehát a kumráni tekercseknek a Biblia értelmezése, az viszont eleve abból indul ki, hogy az igazság tanítójának van egy plusz kinyilatkoztatása, amit megosztott a közösségével, és ennek a kinyilatkoztatásnak a fényében már nem csak azt lehet érteni, hogy Habakuk mit értett a saját proféciáján, hanem azt is, amit Habakuk nem tudott. Mert, hogy mondjam, Isten kinyilatkoztatása mélyebb, több dimenziójú, mint amennyit ebből Habakuk, aki nem volt egyéb, mint Isten szócsöve, megérthetett. Amire a figyelmet felszeretném csak hívni, és ezzel szerintem a kumráni tekercsekről akár le is mászhatunk, az az, hogy tulajdonképpen a kereszténység szemével tekintve a keresztény kinyilatkoztatás pontosan ezt a pozíciót tölti be. Ugye az Új és Új Szövetség viszonya a kereszténységben az nagyjából úgy néz ki, hogy hát az Ószövetséget, az ószövetségi zsidóság, későbbiről nem is beszélve, valahogyan mindig is értette, az Új Szövetség azonban egy olyan új kinyilatkoztatás, aminek a fényében az Ószövetség idézőjel tulajdonképpen jelentése nyilvánult ki. Ugye kultúrtörténetileg ez teljesen nyilvánvaló a keresztény egyháztörténetből világosan, hogy mondjam, mint vörös fonal állandóan látszik, az a szikla-szilárd meggyőződés, hogy az Új Szövetség léténél fogva a keresztény egyház jobban érti az Ószövetséget, mint hogy mondjam, mint az Ószövetség népe maga. Tehát az Ószövetséggel kapcsolatos rabbinikus exegézist, azt egyszerűen, hogy mondjam, tökéletesen figyelmen kívül lehet hagyni, mert mi tudjuk igazán, és pedig az Ószövetség kinyilatkoztatásánál fogva. Tulajdonképpen, ez Pálnál egyébként elég világosan meg is van már fogalmazva, hogy a páli értelembe vett evangélium az, ami tulajdonképpen kinyilvánítja az Ószövetség tulajdonképpeni és végső értelmét. Ami tehát magából az Ószövetségből az Új Szövetségi kinyilatkoztatás nélkül nem derül ki világosan. Ezzel az egészen semmi más nem akarok mondani, mint hogy ezen az egy ponton meg tudjuk azt fogni, hogy a kumráni tekercsek anyagában igenis van olyasmi, aminek van köze, formálisan legalábbis van köze, vagy hogy mondjam, hermeneutikailag van köze a kereszténység kezdeteihez, független attól, hogy fogalmunk nincs, hogy tartalmilag van-e bármi köze. Minden esetre a kumráni tekercsekben az evangéliumban leírt eseményekből nem jelenik meg semmi, egyáltalán semmi. Körülbelül ez mondható erről, ez a kutatás változatlanul folyik, óriási az irodalma, oly mértékben ki van adva és le van fordítva, hogy tulajdonképpen bármilyen nyelven, nem csak héberül, megközelíthetők a kumráni tekercseknek az anyagai, a szövegek. A másik arról egészen röviden szeretnék csak megemlékezni, annál is inkább, mert ahhoz sokkal kevésbé értek, annak még a nyelvét se értem. Ez a bizonyos Nag Hammadi kódex. Erről annyit kell tudni, hogy állítólag 1945-ben, de ez marhára nem biztos, Dél-Egyiptomban, ez ugye az ókori Felső Egyiptom, név szerint ismert helybeli földművesek, azt hiszem termőre fogható talajt keresve bukkantak rá, hát gondolom egy gödörbe, vagy barlangba, fogalmam nincs, hogy mik vannak ott, sem a pontos időt, sem a pontos helyet nem sikerült utólag sem azonosítani, rábukkantak két zsák, ókori zsák kódexre, ez borzasztóan fontos történeti szempontból, hogy ezek kódexek, tehát ezek nem tekercsek, innen sikerült elég jól datálni egyébként, hogy ezek időben hogy viszonyulnak a kumráni tekercsekhez. Egészen pontosan 13 darab kódex került elő, ez összesen több mint 1100 oldal szöveg, tehát itt is egy könyvtárral állunk szemben, a helységet Nag Hammadinak hívják ma, nem Kenobios, de valami ilyesmi az ókori neve a helynek, mármintha tényleg ott került elő, mert ez ugyanolyan zűrös, mint a kumlani tekercsek esetében. Ez 13 darab kódex, az első sortól az utolsói kopt nyelven. Azoknak a számára, akik esetleg nem tudják, hogy ez micsoda, ugye Egyiptomnak ma van körülbelül, azt hiszem, több mint 70 millió lakosa, lehet, hogy már 80, és ebből körülbelül 10 millió a keresztény. Most az egyiptomi keresztényeket hívják koptoknak, általában kopt keresztényekként szokás. Ez egy önálló keresztény egyház, mondanom se kell, hogy a legeslegrégebbiek közül való. Tehát a kopt keresztény egyház az többé-kevésbé egykorú a kereszténységgel. Tehát ez nem egy későbbi térítés mentén létrehozott egyházközösség. Csak zárójelbe jegyzem meg, hogy az arab tavasz óta marhára nem jó koptnak lenni Egyiptomban. És ennek még nem látni a perspektíváit. Minden esetre a kopt az mindenek előtt egy nyelvnek a megjelölése. Ennek az a sajátossága, hogy ez az ókori Egyiptom nyelvének a leszármazottja. Természetesen a mai egyiptomi keresztény koptok természetesen arabul beszélnek, és a kultúrájuk is nyilván arab. A vallási iratai kivétel nélkül ezen a nyelven, a kopt nyelven vannak. Ez egy külön írás is egyébként, kopt írás, ami valamilyen módon a görög alfabétikumnak a leszármazottja. Az én legjobb tudomásom szerint egy olyan másfél ezer éve körülbelül, annyi talán túlzás, de mondjuk olyan körülbelül 1000 éve a kutya nem beszél koptul, tehát ők egyáltalán nem tudnak koptul beszélni. Ez nagyjából olyan, mint Izrael megalapítása előtt a héber nyelvnek a helyzete. Tehát az azt jelenti, hogy azt azért mégsem mondhatjuk, hogy holt nyelv tekintve, hogy minden vallási iratuk koptul van, koptul imádkoznak. A rituálé, tehát a templomi liturgia teljes egészében koptul van, de a népesség körülbelül 95%-a egy büdös hangot nem tud koptul. De hát, hogy mondjam, ilyet azért már láttunk, mondjuk a középkori latinnak volt jellegzetesen ilyen a helyzete, hogy az istentisztelettől kezdve az imákig, az égvilágon minden a templomokban latinul folyik, az egyszerű jó nép meg egy büdös hangot nem tud latinul. Ennek ugye ismerik a klasszikus példáját, hogy a varázslásra használt magyar kifejezésnek, a hókusz-pókusznak, hogy annak mi az etimológiája, az nagy valószínűséggel a hoc est corpus, tehát íme a test, a felmutatás pillanatában. Nincs más, nincs alternatív megfejtése. De szóval egy vallás ragyogóan képes így is elműködni, hogy tulajdonképpen csak egy szűk kisebb, a szellemi elit az, amelyik tényleg ismeri azt a nyelvet. Bevallom, fogalmam nincs, hogy van-e, mit tudom én, valószínűleg mai vallási irodalom nem keletkezik koptul, ehhez senki nem tud eléggé aktív módon. A kopt egy mellékszál, csak megemlítem, ez fontos tudni, hogy az, hogy Champollionnak sikerült megfejteni az egyiptomi hieroglifákat, az döntő mértékben azon a hipotézisen múlt, hogy a koptnak ehhez köze van. Tehát Champollion megtanult koptul, azon az egyéb kb. 25 nyelven kívül, amit már eleve tudott, és amikor elkezdtem megfejteni az egyiptomi nyelvet, akkor kiderült, hogy a koptból egy csomó esetben vissza lehet következtetni korábbi nyelvállapotra, mert a kopt tényleg az újegyiptomi nyelvnek egy leszármazott és zárványosodott, hát tulajdonképpen már holt nyelvé vált változata. Na, a Nag Hammadi kódex az elsőtől az utolsóig, mind a 13 kódex koptul van, de azonosítható kivétel nélkül, hogy ezek fordítások. Gyakorlatilag biztos, hogy görögből van koptra fordítva az egész, tehát ez a hellenizmus kori gnosztikus vallás legfontosabb iratainak a gyűjteménye kopt fordításban. Körülbelül így kell a dolgot elképzelni. Külön borzasztóan izgalmas, csak ebben nem akarok belemenni ebbe a kérdésbe, mert nagyon elvinne minket, hogy az iratok egy része az nem a keresztény gnózis köréből való, hanem az úgynevezett hermetikus gnózis köréből. A hermetika szóval talán már találkoztak. Ennek egyszerűen az az érdekessége, hogy az pogánygnózis. Tehát annak nincs köze a kereszténységhez, legfeljebb ötleteket emelnek át egymástól, de a kódexeknek az elsőprő többsége az a keresztény gnózis, tehát a nagy eretnekségek fogalomkörébe tartozik, és nagyjából belőhető nyelvi, meg mindenféle egyéb alapokra támaszkodva, hogy a negyedik századiak a 13 kódex másolata, tehát az, amivel mi rendelkezünk, az negyedik századi, és valószínűleg a negyedik század végén rejtették el az egész könyvtárat, ami azt jelenti, hogy akkor már gyakorlatilag teljesen kereszténynek tekinthető Egyiptomban, hát ugye már akkor az egész római birodalom tulajdonképpen keresztény, ez nem azt jelenti, hogy kivétel nélkül mindenki keresztény, de azt jelenti, hogy a császárok keresztények, és az egyház rendkívül kiemelt pozícióban van. Ez azt jelenti minden esetre, hogy a IV. Század vége felé gnosztikusnak lenni már nem volt egy kedvező, életkilátásokkal kecsegtető helyzet. Az egész szemmel láthatóan ugyanis egy komplett könyvtár, amit elrejtettek. Megint csak a poén kedvéért jegyzem meg, hogy természetesen megpróbálták tudományosan felkutatni a könyvtár előkerülésének a pontos körülményeit. Ez régészetileg kulcsfontosságú lenne, ugyanúgy, mint a kumrámi tekercsek esetében ez nem sikerült. Tehát nem tudják a pontos helyet, nem tudják a pontos időt, tudják a két pontosan azt a palit, aki állítólag megtalálta őket, és a falubeliek visszaemlékezései szerint egy ideig, hogy mondjam, hosszú téli estéken ezekkel fűtöttek, de hát még így is megmaradt 13 kódex. Előző alkalommal emlékeznek, emlegettem a Hans Jonasnak a hatalmas összefoglaló művét a gnózisról. A Jonas könyvéhez képest az egyes gnosztikus iskolák saját szövegeinek a megismerésében történtek óriási továbblépések tudományosan, és ez a Nag Hammadi leletnek köszönhető. Hát akit érdekel, az különböző nyelveken ennek erősen utána lehet olvasni. Az hallatlanul izgalmas benne, hogy ezek szerint hát ugye körülbelül az első és a negyedik század között magukat kereszténynek tudó gnosztikus iskolák, gnosztikus egyházak, eklézsiák, hogy mondjam, mi minden számukra bibliai anyaggal dolgoztak, tehát ezek tele vannak apokrif apokalipszisokkal, apokrif evangéliumok tömege. Tehát az, hogy mi négyet ismerünk, ugye, mert az új szövetségben kanonizált állapotban 4 evangélium található, a Nag Hammadi könyvtárban garmadával, egyszerűen glédában állnak az evangéliumok, számunkra jól ismert apostoli figurák nevei alatt. Tehát nem is egyszerűen arról van szó, hogy evangélistáik vannak, hanem effektíve Júdás evangéliumától kezdve, Péter evangélium, el sem tudom mondani, szóval egyszerűen mindenkinek hallatlanul izgalmas szövegek, és hát Simon Mágus, aki ennek a gnosztikus kornak az egyik legfontosabb hőse volt. Hát nem tudom, aki jól ismeri az Új Szövetséget, az tudja, hogy az Új Szövetségben szerepel is Simon Mágus. Egyszerűen így hívták, nem tudjuk mi a neve, egyébként szamaritánus, ennyit tudunk. A szamaritánus gnózis egyik legnagyobb figurája, aki úgy tűnik, hogy saját magát kereszténynek tartotta. Ha jól emlékszem, akkor Fülöp apostollal van neki az afférja, amiről az Új Szövetségben meg is emlékeznek. Hát nem tudom, aki esetleg maguk közül komolyabb katolikus műveltséggel rendelkezik, az nyilván ismeri azt a kifejezést, hogy szimónia, ami ugye egy nagyon súlyos bűn. Mond ez valakinek valamit? Szimóniának nevezik a korai középkor óta például az, hogyha valaki, nem tudom, 2 zsák krumplier püspoki rangot vásárol magának. De magyarul pénzért egyházi tisztségbe kerülni. Ez a szimónia büntette, és a dolog a Simon Mágus nevére megy vissza. Simon Mágus az, aki megcsodálja az apostolokat, különösen Fülöp apostolt, hogy kézrátétellel nem egyszerűen gyógyítanak, ugye itt már Krisztus földi tevékenysége után vagyunk, már a hit terjesztése idején, nem egyszerűen kézrátétellel gyógyítanak, hanem kézrátétellel szellemben és szentlélekben tudják részesíteni azt, akit megérintenek. Ez a hit prédikálása és terjesztése során ez egy az Újszövetségben láthatóan, hogy mondjam, idézőjel bevett eszköz volt. Tehát a szellem, azaz a Szentlélek birtokosává, az apostol maga birtokában van, és ezt tovább tudja, akinek jónak látja, tovább kegyelemből tovább tudja adni. Ezt megcsodálja Simon mágus, majd azzal a kéréssel fordul Fülöp apostolhoz, hogy hát ebből ő is kérne egy kicsit, ebből a képességből léci mondja Fülöp apostolnak, taníts már meg rá, itt van 100 arany. Amit természetesen Fülöp apostol a korhoz és körülményekhez illő szavakkal utasít el, ezeknek körülbelül a lényege az, hogy távozz tőlem Sátán első szülöttje, körülbelül ilyen stílusban is el van utasítva, de a Szimónia büntette az innen kapja a nevét. Magyarul is vannak kiadott apokrif evangéliumok, és ezekben több ízben szerepel, ennél sokkal bővebb életleírással Simon mágus. A legizgalmasabb benne a Simon mágus haláláról való beszámoló, ezt nem tudok ellenállni, hogy el nem mondjam maguknak, mert nekem a kedvencem a Simon és Péter apostol összetalálkoznak Rómában, ahol Simon mágus kihívja Pétert, nem is tudom, hogy lehetne ezt kegyelmi párviadalra, nem tudom, hogy lehetne ezt máshogy megfogalmazni, tehát itt helyben bizonyítsuk be, hogy mondjam, kihez áll közelebb a Jóisten, és megkérdezi Péter apostolt, hogy tudna-e például repülni. Már az egyéb versenyszámokra már nem emlékszem, a repülés a végpoém. Péter tehetetlenül széttárja a karját, nem tud repülni, mire Simon mágus, hogy mondjam, hogy a viccet idézem, azt mondja, hogy kár, és elrepül. Tényleg elrepül, tehát elkezd körözni. Róma fölött, most mondanom se kell, hogy a Péter által már megtérített és létrehozott római keresztény gyülekezet természetesen azonnal elkezdi faképnél hagyni Pétert. Hát olyan, hát elég átütő bizonyíték, legyünk őszinték. Maguk is sok mindent elhinnének nekem, ha itt elkezdenék röpködni. És hát mennek át Simon mágus grosszikus kereszténysége oldalára, Simon mágus ott köröz, mire Péter, hogy mondjam, ez most jön az a jelenet, amit föltételezem, hogy hosszas teológiai megfontolásuk után ezért nem került ez be az új szövetségbe, tehát is megmaradt apokrif iratnak. Péter térdre borul, és Jézus Krisztushoz kezd el egy hosszú imában fogaszkodni, hogy Simon mágus zuhanjon le. Ez a, hogy mondjam, azt lehetne mondani talán, hogy az ima általi légelhárítás. Tulajdonképpen ez történik, és bejön neki Simon mágus, egyszer csak lezuhan, és így hal meg. Ez a vége ennek a történetnek. Nagyon fontos, Simon mágusról például a Nag-Hammadi kódex egy egész csomó anyagot tartalmaz, tehát elég egyre valószínűbb az, hogy Simon mágus történeti alak, csak továbbra se tudunk róla kellő bőségben semmit. Akit egyébként még részletesen érdekel részben ez az apokrif evangélium, meg a Simon mágus körüli anyag, azoknak azt tanácsolom, hogy olvassák. Volt egy egészen csodálatos délvidéki, most majdnem azt mondtam, hogy jugoszláv, de hát ennek ma már nincs értelme. Tehát egy szerbül író, csodálatos író, akit úgy hittek, hogy Danilo Kis. Ezt talán nem kell, hogy felírjam, így hívták, Danilo, ez nyilván Dániel, és Kis, így ahogy magyarul. Mondják, tudomásom szerint tudott is magyarul, de szerbül ír. A Danilo Kisnek egy egész csomó dolga megvan magyarul, egészen nagyszerű, méltatlanul félig feledésbe merült író, nem túl rég, egy-két évtizeddel ezelőtt halt meg. Számos műve olvasható, hát a legfontosabb magyar műve, amit tanácsolok mindenkinek, az a címe, hogy a Holtak enciklopédiája. És van egy műve, ami megvan teljes egészében magyarul, gyönyörű fordításban, az a címe, hogy Simon mágus. Ennyit akartam feltétlenül befejezésül elmondani a Nag-Hammadi kódex és a tekercsek történetéről. Mind a kettő változatlanul feldolgozás alatt van, és ez egy akkora meló, hogy ez még el is fog egy darabig tartani. Megpróbálnék visszatérni valamennyire a kabala elhagyott témájához. Ugye az utolsó, ahol még próbáltam összefoglalni, és hát azon a ponton jött szóba a gnózis is, hogy a kabala olyan misztika, ami értelemszerűen elsősorban a Istenről, mint a megnyilvánulóról ezt hagyja meg, hogy mondjam, a normál vallás tartalmának, és ő a meg nem nyilvánuló iránti érdeklődés az, ami elsősorban vezeti. Ott fejeztük be ezt a témát, ekkor jött a gnózis erőteljesen szóba, hogy tiszta eretnekségé, tehát mondjuk gnózissá, akkor képes válni minden ilyen irányú spekuláció, mihelyt a Biblia személyes teremtő istenét elkezdi megkülönböztetni, tehát egy másik isteni lénynek tartani, mint azt a bizonyos rejtett, mindenek felett álló és mindenek mögött álló isteni alakot. Ha ez az egység megpattan, akkor tulajdonképpen előáll a minden gnosztikus vallásossághoz jellemző dualizmus. Mindjárt folytatni akarom ezt a vonalat, csak a vázlatomban itt néhány mondat van, ezt mindenképpen legalábbis említeni szeretném. A néhány legfontosabb, nagyon kevés, de néhány legfontosabb különbség a zsidó misztika és a keresztény misztika között. Az egyik az egyetlen mondattal elintézhető, és ennek az okával nem vagyunk teljesen tisztában, de izgalmasnak izgalmas. Egyáltalán nem tudunk női kabalistáról. Tehát minden jel arra mutat, hogy a nők nem foglalkoztak a judaizmuson belül misztikával. Ez azért érdekes csak, mert nyilván még egy sereg dologgal nem foglalkoztak. A dolog azért érdekes, mert a keresztény misztikában viszont egészen kiemelt szerepe van a nőknek, különös tekintettel az úgynevezett emocionális misztikára, tehát a nem annyira spekulatív, filozófiai karakterű, hanem a mindenek előtt élményszerűen megélt vizionárius keresztény misztikában ugye rengeteg a női szereplő. Van még egy nagyon súlyos különbség, amiről viszont érdemes megemlékezni. Ez a, hát jobb szó hiány, azt mondanám, hogy a misztika szociológiai helyzete a két vallási közösségen belül. Mind a két társaságban, tehát mind a zsidóságban, mind a kereszténységben eredetileg a misztika egy nagyon szűk szellemi elitnek a kifejezetten szellemi tevékenysége. Mind a kettőben így kezdődik. A kereszténységben tulajdonképpen mindvégig megmarad ez a vonása. Természetesen nem egy szűk szellemi elitre gondolok, hanem hát szétszórt kis csoportokra az egész keresztény kontinensen, hogy mondjam, képszerűen úgy tessék elképzelni, mint a mazsolát a kuglóban. Tehát hogy különböző helyeken összecsomósodva léteznek ezek a kis szellemi elit mozgalmak. Na most ugyanígy keletkezik a kabala is, földrajzilag egyébként elég jól belőhető módon, ez Dél-Franciaország és Spanyolország. Hogy miért, azt ne kérdezzék. Ez az a két, hát akkor még nagyrészt összefüggő terület, ahol megjelennek az első kabalával foglalkozó egészen szűk szellemi elit kis csoportok, akik hál' Isten tudnak egymásról, és állandóan leveleznek egymással. Ez borzasztóan fontos, mert ennek következtében a legfontosabb kabalista kéziratokat elküldik egymásnak, és ilyen módon a legtöbb fontos szövegből több példányunk is van, és ez nagyjából a 12. századra tehető. A 12. század előtt is vannak már mindenféle misztikus irányzatok, de az nem kabala. Esetleg rá lehet majd valamennyire térni. Nem emlékszem, hogy szóba jött ez egyáltalán korábban. Az ezt megelőző legnagyobb misztikus mozgalom, amiről tudunk, az az úgynevezett Merkava misztika. Merkavának, vagy Merkabának írják. Felírom a szót. Merkabának írják, de mivel vénekkel ejteni, én egyszerűen fonetikusan írom, akiket érdekel a szó bibliai egyébként. Nézzék meg otthon. Ezékiel proféta könyvének, ha jól emlékszem, az első fejezete. Mindjárt, ahol ugye Ezékiel proféta a babiloniai fogságban van, és a Kedár folyó partján, végignéz, ez azt hiszem ma Irak, végignéz a pusztaságon, és egyszer csak észreveszi, hogy valahol a rettenetes távolságban, a horizonton olyan, mintha egy parfelleg emelkedne, ami gyorsan közeledik, tehát egyre jobban növekszik, és amikor már egészen közel van, akkor Ezékiel proféta felismeri, hogy mit lát, nemes egyszerűséggel Isten mozgó trónját látja, amit, hát ezt olvassák el, mert nem fogom tudni elmondani, ez szerintem a világirodalom egyik legbonyolultabb víziója, amit lát, megszámlálhatatlan képzőművészeti ábrázolása van, mert a Biblia nagyon pontosan leírja, ha az ember megpróbálja lerajzolni, csak a vicc kedvéért próbálják meg maguknak felskiccelni, akkor kiderül, hogy, hogy mondjam, értelmezhetetlen. Tehát egész egyszerűen vizuálisan úgy van felépítve a vízió, hogy jól lehet irodalmilag totál leírható, és le is írja, hogy ő mit lát, azt magát mi nem tudjuk vizuálisan megjelentetni. Ennek következtében rengeteg féle képzőművészeti megvalósítása volt a történelem során ennek a víziónak. Csak ilyen ízégett példákat tudok maguknak mondani. A kerekek azok egyszerre több irányba forognak, és szemekkel van borítva a küllő. Szóval egyszerűen nem is a küllő, hogy hívják ezt a köpenye. A kerekeknek tényleg több irányba mozognak, és élnek, mármint a kerekek. Baromi jó van az egész leírva, rengeteg olyan, hogy mondjam, technikai és fizikai műszó szerepel benne, amiket a modern Héberben, Izraelben felhasználtak arra, hogy például a villanyáramot jelölni tudják, mert ugye a villanyáramra speciál nincs bibliai kifejezés. Azt, amit ma a villanyáramra használnak, azt az Ezékiel-féle trónvízióból veszik, ahol valami villódzás van odaben. Teljesen ábrázolat, az hihetetlen bonyolult. A lények veszik körül, amiknek, hát ez már akkor új szövetségből talán ismerős maguknak, akinek 6 szárnyuk van, 2-vel a szemüket fedik el, 2-vel a lábukat. Szóval jó bonyolult az egész, ahogy megjelenik. És a zárómondat elképesztő, mert ugye Ezékiel azt csinálja, hogy alulról kezdi el fölfele leírni nekünk, hogy mit lát Isten robogó trónját. És amikor eljut a tetejére, akkor azt mondja, hogy és a tetején láték valami emberhez hasonlót. Pang. Itt van vége a szövegnek. Mindegy, ebből Ezékiel meg tudja, hogy rövidesen vége a babiloniai fogságnak. A lényeg az, hogy a Biblia ezt a száguldó isteni trón nevezi Merkavának. Ez a szó szerepel Ezékiel víziójában. Ebből egyébként, csak a poén kedvéért mutatom, ez a három az RK és B vagy V. Ez egyszerűen annyit jelent, hogy igeként ez annyit jelent, hogy száguldani. Például ezt a szót használja a Biblia általában a lovaglásra. Ezt használja a harci szekérre. És hát ebből van képezve ez a különös kifejezés, amitnek a betű szerinti magyar fordítása körülbelül az lenne, hogy száguldmány. De teljesen egyértelműen ez ettől fogva Isten trónját jelöli, és egy több évszázados, nagyjából az időszámítás után beinduló misztikus mozgalom rengeteg iratát ismerjük, amit úgy hívnak, hogy Merkava misztika. Ennek a célja, mármint ennek a fajta misztikának a célja egyértelműen a Isten trónjának extatikus szemlélése. De Isten trónja alatt általában ez az Ezékiel-féle trón értendő, tehát nem valamiféle mennyei udvarnak a közepén felállított császári trón, hanem az Ezékiel-féle, hát talán jobb szót, ez a száguldmány, tehát a mozgó isteni trón, amin Isten közlekedik, ha éppen meg akar Ezékielnek mutatkozni. Minden esetben a 12. századtól kezdve úgy tűnik, hogy ez a Merkava misztikának nevezett irányzat teljesen kimerül, és felbukkan valami tökéletesen új. Hát ez, amit tulajdonképpen kabalának nevezünk, ami az első pillanattól kezdve kabalának is nevezi magát, és ugye ennek a föltehetőleg legnagyobb műve, azt talán már említettem, ugye a 13. században a Zóhár. Említettük ezt a művet, jelenleg valaki éjjel-nappal már évek óta fordítja magyarra, úgyhogy lehet, hogy egy szép napon meg fog magyarul jelenni. Nagy nyugati nyelvekre általában a Zóhár nagyrészt le van egyébként fordítva. Ahogy ez ugye szóba jött, az a szociológiai helyzete a kabalának, tehát ugyanúgy mondom, mint a kereszténységben, kicsi, szellemileg teljesen elszigetelt, önmagukban létező intellektuális köröcskékre, klubokra tessék gondolni, ahol a dolog egyszer csak teljesen elválik attól, hogy párhuzamba lehessen látni a keresztény misztikával, az egy pontosan belőhető, de nem megokolható rendkívül izgalmas jelenség, hogy a 16. század második felétől kezdve elkezd tömegvallássá válni. Hogy ennek mi a magyarázata, az nem teljesen világos. Egy biztos, hogy nagyjából a 16. század közepétől kezdve a világon ugye akkor már gyakorlatilag szinte mindenütt szétszórtan élő zsidóság köreiben egyre több és több kabbalista hatás mutatható ki. Nem arról van szó, hogy mindenki kabbalista lesz, de például a kabbalisták által írt kabbalista himnuszok, imák elkezdenek bekerülni a normál liturgiába, ahol természetesen továbbra is óriási hatást kezdenek el kifejteni, és bizonyos értelemben azt lehet mondani, hogy a 17. század elejére, némi megszorítással értendő, amit mondok, a zsidó vallás, mint olyan, nagy mértékben kabbalistává válik. Ez speciál kimutatható, és elvezet, ha ez igaz, elvezet egy robbanáshoz, aminek az évszáma nagyon könnyen megjegyezhető, 1666. Szerintem említésszerűen már korábban szóba jött. Az 1666-os nagy álmessiási mozgalom az egy tisztára kabbalista természetű álmessiási mozgalom volt. Egyrészt abból a szempontból, hogy maga a kirobbantója, Sabtai Zvi, álmessiás maga egy kabbalista volt. A tanait, illetve az ő személyét hirdető fontosabb figurák, például Gázai Nátán, szintén kabbalisták. Másrészt az egész gondolatmenet, tehát aminek alapján ők bizonyíthatónak vélték, hogy Sabtai Zvi a messiás, az egy tisztára kabbalista gondolatmenet. A dolog ugye oda vezetett, ezt szerintem említettük is, hogy gyakorlatilag a számunkra megközelíthető, tehát átlátható világ java részén a zsidók egyszerűen neki fogtak eladni a cuccukat, fölmálháztak és elindultak Jeruzsálem felé, mert eljött a messiás. Ez elképesztő kiterjedésű mozgalom volt, akit érdekel, nagyon jó irodalmi feldolgozása van, például Izák Basevics Zingernek magyarul is megjelent regénye, az a címe, hogy a Sátán garályban. Ez egy állati jó regény, ez teljes egészében a Sabtai Zvi-féle álmessiási mozgalom idején zajlik, és ebből egy egész csomó olyan legendát is meg lehet ismerni. Az kiderül ebből a könyvből, meg számos iratból is lehet tudni, ami a dologgal foglalkozott, hogy hát milyen drámával jár együtt, ha a judaizmuson belül adott esetben elterjedt, hogy eljött a messiás, tehát magyarul egy teljesen új korszak kezdődik. Fölvet egy csomó elméleti problémát, ami a Sabtai Zvi-féle mozgalom idején rettenetes erővel fel is merült. Például, hogy érvényes-e a tóra, ha eljött a messiás. Ez egy egyáltalán nem értelmetlen kérdés tekintve, hogy a zsidó vallási törvény, amit ugye elvben minden vallásos ortodox zsidó betart, az tel is, de tele van olyasmivel, amiket azért kell betartani, mert még nem jött el a messiás. Következésképp, ha eljött a messiás, akkor problematikussá válik, hogy ezt be kell tartani, ha igen, hogyan, továbbra is érvényes-e még a dolog. Hát ugye felmerül, egész egyszerűen a judaizmuson belül ilyenkor fölmerül ugyanaz a probléma, ami már Pál idején fölmerült a kereszténység kezdetein, hogy ha eljött a messiás, azaz Krisztus, akkor mi a fenének tartsuk be a törvényt? Ugye e körül forog részben Pál számos levele is, na ez 1666 körül teljes súllyal felmerült, különös tekintettel arra, hogy maga az álmessiás egy nagyon furcsa személyiségű pasas volt, akinek, a messiási hírének az elterjedéséhez valamiképp hozzájárult az is, hogy időnként tökéletesen irracionálisan viselkedett, és ezek az irracionális viselkedések részben abban jelentek meg, hogy az istentisztelet kellős közepén valamilyen teljesen váratlan, spontán, súlyos törvényszegést követett el. Tehát magyarul a istentisztelet kellős közepén valami olyat művelt, amit a Tóra szerint szigorúan tilos, egyedül a messiás tehetné meg. Ezek ráadásul spontán megnyilvánulásai voltak a hapinak. Széles értelemben ez a zsidó álmessianizmus, ez felvetette egy hallatlanul izgalmas problémát, ezzel az Inger a regényében sokat foglalkozik, hogy ugye mit jelent az, hogy ha a messiás tényleg eljön. Most vonatkoztassunk el mindattól, amit a kereszténységből vélünk tudni a messiásról. A judaizmuson belül a messiásnak az eljövetele az nem utolsóban azt jelenti, hogy fel fog épülni a jeruzsálemi szentély. Tömören fogalmazva, hát Isten lakóháza. A Biblia szerint ugye az a jeruzsálemi szentély következésképp újra kezdődik az áldozatok bemutatása. Aki a Bibliát figyelmesen olvassa, az tudja, hogy napi legalább három áldozatról van szó, amit hát amíg nem áll a szentély, addig imák helyettesítenek, de hát ha áll a szentély, akkor nem ima van, hanem áldozati szertartás. Ki az, aki az áldozati szertartást bemutatja? Naponta háromszor. Hát értelemszerűen a papság. Hát ki más? Na most azt ugye, aki tartott már a kezében, életében Bibliát, az azért azt tudja, hogy a ókori, tehát a bibliai Izraelben a papság az nem egy választott élethivatás volt, mint a kereszténységben. Nem lehetett akárkiből pap, ehhez azt kellett, hogy Lévi törzséből származzon. Ugye 12 törzs van, és ebből, amikor letelepednek Kánaánba, a 11 törzs kap szállásterületet, amit Isten pontosan kimér nekik, hogy kié melyik szállásterület, kivéve Lévi törzsét. Lévi törzsének ugyanis a szentély ellátása a feladata, nincs semmilyen önálló területe nincs. Elvileg a többi 11 törzs azért fizet tizedet. Az tulajdonképpen a szentélynek, vagyis Lévi törzsének fizeti, mert hát Lévi törzse értelemszerűen nem foglalkozik se földműveléssel, se állattenyésztéssel, hanem a szentélyt, szentélybeli áldozati szertartásokkal van elfoglalva, és a Lévi leszármazottai lesznek ugye a kohenek, Áron leszármazottai a Bibliában, ők a papok. Na most értelemszerűen itt leszármazási alapon történik, hogy ki pap és ki nem. Tehát magyarul egy júdabeli, az a fejed tetejére állhat, bármennyire szereti is a papi hivatás, de nincs kecmec. A leviták a papok, a többiek mással foglalkoznak. Tisztán elméletileg, hát ezt valamikor nyilván a szentélyben még nyilvántartották, a későbbi időben a szentély pusztulása és az áldozati szertartások abbamaradása utáni századokban lényegében családi hagyomány a zsidóságban az, hogy ki papi származék és ki nem, mert honnan lehetne ezt tudni, hiszen nincsen szentély. Ugye ez világos. Ja, és még egy furcsasága van, hogy férfi ágon öröklődik kizárólag, tehát abban a pillanatban megszakad, hogyha mondjuk valakinek csak lánya van. Mindenféle komplikált szabályok vonatkoznak rájuk, tehát, hogy mondjam, a történelmi időkben is bizonyos szabályok vonatkoznak, el lehet szúrni, hogy valaki papi származék, nem tudom, elvált nőt vesz el feleségül vége. Meg egy csomó ilyen apróság, túl sűrűn jár temetőbe. A lényeg tulajdonképpen az a dolog, hogy néha vezetéknevből, mivel férfi ágon öröklődik, ki lehet találni, tehát például a viccek állandó főszereplője Kón. Kón Holt biztos, hogy papi leszármazék, mert ez egyszerűen a Kohen szónak egy változata. A neve szláv nyelveknél ugyanez, mint a Kaganovics. Az is jellegzetesen ugyanebből van képezve. Na most a igazi probléma a dologban az, hogy ha eljön a messiás, és ez történt 1666-ban, akkor küszöbben áll a harmadik szentélynek a felépülése és újra működésbe helyezése, vagyis be kell indítani az áldozati szertartásokat, úgy, ahogy az a Bibliában nagyon szép részletesen le van írva. Következésképp ez a regényben gyönyörűen, az Inger regényben gyönyörűen, vagy lázasan elkezdi mindenki, aki úgy tudja, hogy ő állítólag papi származék, életében nem érdekelte az egész buli, lázasan elkezdi tanulmányozni a Bibliát, hogy mégis hogy néz ki egy áldozati szertartással. Mit kell azzal a szerencsétlen kossal csinálni? Szóval próbálják elképzelni, ez egy elképesztő. Ha ezt óriási méretű tömegek halálosan komolyan veszik, ami 1666-ban történt. Tehát nagyon hátrahagyása, indulás Jeruzsálem felé, és közben mindenki lázasan tanulmányozza, hogy az oltás szarvait meg kell hinteni vérrel, vagy mi a frásszal. Hát újra beletanulnia a dolog működtetésébe. A dolog irtózatos véget ért, 1666 végén, amikor keresztül haladt volna ez az óriási menet az Ottomán Birodalmon, akkor Isztambulban elakad a menet. A török szultán belátja, hogy hát itt egy, hogy mondjam, akut vallásháború veszélye áll fenn, egyszerűen lefogadta Sabbatai Cvit, és közölték vele, hogy vagy áttér az iszlámra, vagy kivégzik. Ez egy viszonylag egyszerű, hogy mondjam, bináris döntést igénylő helyzet. Mi semmi részletet nem tudunk, de annyit tudunk, hogy Sabbatai Cvi azt a döntést hozta, hogy hát akkor inkább áttér az iszlámra. Na most, hogy az ő személyes megfontolásaiban túl az egyszerű halálfélelmen játszottak-e szerepet teológiai megfontolások e vagy sem, ezt nem tudjuk, de azt tudjuk, hogy a hozzá tartozó és hozzá továbbra is hűnek megmaradó vallási közösség megtervezte azt a teológiát, aminek alapján ez igazolható volt. Na most az egy tisztára kabalista és végső soron gnosztikus megfontolás. Ennek óriási és nagyon izgalmas irodalma van. Tulajdonképpen arra a gnosztikus eredetű kabalista elképzelésre épül az egész, hogy a teremtett világegyetemben isteni szikrák vannak szétszóródva, méghozzá mindenfelé. Na most, ha mindenfelé szét vannak szórva, és a választott népnek tulajdonképpen az a vallási funkciója, hogy ezeket a szikrákat kigyűjtse a valóságból, megtisztítsa és felemelje Istenhez, akkor értelemszerűen a messiási feladatok közé tartozhat más vallásokban vagy hitrendszerekben ezeknek a szikráknak, ezeknek az isteni tiszta szikráknak a felkeresése, megtisztítása és Istenhez való visszajuttatása. Ez teljesen gnosztikus módon van elképzelve, tehát valamiképpen Isten személyiségéből származnak ezek a szikrák, és bizonyos értelemben, itt tessék megkapaszkodni, ez egy baromi izgalmas elgondolás, számüzetésben vannak. Tehát tulajdonképpen ezeknek a szikráknak a formájában Isten maga van számüzetésben a világban. Következésképp Izrael számüzetése és szétszórodottsága a világban nem egyéb, mint a szimbolikus megjelenítése a tulajdonképpeni szétszóratásnak, ami Isten szétszóratása. A kettő szimmetrikus egymással, következésképp Izrael népe részéről a vallási törvény minuciózus betartása az szimbolikusan, tisztában vannak vele, hogy ez szimbolikus tevékenység, de szimbolikusan azt hajtja végre, hogy ezeket a szikrákat megpróbálja visszagyűjteni Istenhez. Következésképp a világ megváltása és Isten megváltása, ez két párhuzamosan haladó és ráadásul összefüggő valami. Nem tudom, világos-e a kép. Tehát a lényeg az, hogy ebben a immár populárissá vált kabalista felfogásban a világ megváltásának a folyamata az valahogy úgy van elképzelve, ez az én hasonlatom, amit most mondok, csak szerintem nagyon pontosan leírja, ahogy ugye a nagy alagutakat építik. Teszem azt, ami a Lamáns csatorna alatt épült. Ugye ennek az a sajátossága, hogy rendkívül precíz, teoretikus mérések előzik meg, majd kétfelől elkezdik az alagutat csinálni, ugye? És dolgoznak egyre nagyobb erővel egymás felé, és amennyiben a mérések, tehát a teória pontos, annyiban, hogy a legvégén egy papírvékony kis fal lesz, már hallani egymás hangját, és akkor egyszerűen csak ennyit kell csinálni, és egymásra találnak. Ebben a kabalista elgondolásban tulajdonképpen a megváltás egész folyamata egy ilyen típusú, ha tetszik, alagút fúrás két felől. Az egyik oldalról dolgoznak az emberek kiemelt módon Izrael népe a vallástörvény pontos betartásával, a másik oldalról dolgozik Isten. Ha a mérések pontosak, a megfelelő pillanatban találkozni fognak egymással. Most ezt a fogságban levő isteni szikrák elgondolást, ezt a Sabbatai Cvi-féle, nem tudom, milyen szót használjak, vallási kanyar. Tehát egy másik vallásra való áttérés esetében lényegében arról kezdenek el teoretikusan a mozgalom kabalistái beszélni, hogy az iszlámban is vannak olyan fényszikrák, amelyek Istenből származnak. Természetesen ez maga a sötétség és a förtelem, de a messiás egyik funkciója, hogy alászálljon ebbe a sötét alvilági förtelembe, és kigyűjtse onnan ezeket a szikrákat, és visszajuttassa Istenhez. Ennek komoly mozgalmi eredménye is vannak, tehát a 18. század elején tudunk olyan sabbatajánus szektákról különböző részein a földnek, akik különböző vallásokra térnek át, hogy ott a sziklákat gyűjtögethessék, és ennek valószínűleg vannak nem vallási, hanem hogy mondjam, szekuláris változatai is. Nincs két hete, hogy valahol találtam egy leírást arról, hogy a utolsó szabbateánus vallási közösség, mit tudom én, lehetnek 80-an, ez még mindig létezik Törökországban, Isztambulban jelesül, tehát akik követői maradtak. Lényegében ugye arról van szó tehát, hogy a hitehagyásnak magának tudtak teológiai érvényt, tehát vallási érvényt kölcsönözni. Itt most csak emlékeztetni szeretném a társaságot arra, ez nem új szövetségi, de föltörően rokon. Azok a kora keresztény legendák, amik szerint abban a három napban, amíg a kereszténység megváltója ugye halott volt, tehát a kivégzése és a feltámadása közt eltelt három napban, számos legenda szerint valójában az alvilágban járt, és prédikált a halottaknak, akinek egy kis része egyébként állítólag meg is tért. Ordító a hasonlóság a két elgondolás között. Effektíve a sabbateánusok az iszlámra például, az iszlámra való áttérésre használnak is ilyen kifejezéseket, hogy a tulajdonképpeni szellemi alvilágba ment, hogy kigyűjtse a sziklákat, stb. Most akkor ez történelmileg valamennyire érthetőbbé fogja tenni, ugye abból indultunk ki, hogy valamilyen oknál fogva a 16. század második felében elkezdett a kabala tömegvallássá válni, legalábbis a judaizmus keretei között. Egyébként ez az az időszak, amikor a jeles keresztény figurák először szereznek komolyan tudomást a kabala létezéséről, és hallatlan érdeklődéssel fordulnak felé. Itt egyetlen nevet érdemes megjegyezni, mert az első és legnagyobb ezek között Pico della Mirandola. Talán a névvel már találkoztak, a reneszánsz egyik legnagyobb figurája. Talán említettem már a kabalával való összefüggését, ugye, hogy egy vagon pénzt költött arra, hogy szakmányba fordítsák neki latinra a kabala fontos műveit, és azt állította, ez egy nagyon érdekes elgondolás volt, hogy a kereszténység alapjait tulajdonképpen csak a kabalából lehet megérteni. Emögött volt egy csomó izgalmas elgondolása, amikre most nem akarok kitérni, és volt egy történelmi tévedés, ami nagyon sokáig makacsul tartotta magát, nevezetesen, hogy a kabaláról azt hitték, hogy régebbi, mint a kereszténység. Ez egy tartós tévhiedelem volt, aztán tulajdonképpen a filológia többé-kevésbé tisztázta, hogy hát ez marhára nem így van. Ami a fontos, szociológiailag talán hasznosítható évszám az egészben, az a mindannyiunk számára jól ismert évszám 1492. Ez két dologról ismert ez az évszám, de csak az egyiket tanítják a Föld csaknem összes iskolájában, hogy 1492-ben fedezi fel Kolumbusz Amerikát. Ez az egyik. A másik arca ugyanennek az évnek, hogy ez az az év, amikor a Spanyolországból a spanyol királyok kiűzik az utolsó zsidót és az utolsó mórt is. Mór alatt értve bármilyen muszlimot. Ez egy zömmel valószínűleg már nem arabok, hanem berberek, de ez tök mindegy. A lényeg az, hogy a muszlimok és a zsidók teljes kiűzése Spanyolországból, ez is ez az évszám. Na most ettől kezdve jelennek meg részint a Balkánon, hát ugye, hogy mondjam, a muszlimoknak azért valamivel könnyebb volt a helyzetük, mert egyszerűen a legközelebbi muszlim területre menekültek. A zsidóságnak ez egy újabb szétszóródást jelent. A zsidó történelmi tudatban rettenetes nyomokat hagyott a dolog, mert ismeretes módon a spanyolországi tartózkodásra legalábbis utólag mindenki úgy emlékszik vissza, mind keresztények, mind zsidók, hogy az egy aranykor volt, a kordovai kalifátus, ahol a legnagyobb filozófusok és művészek vallási különbség nélkül dolgoztak együtt, stb. Valószínűleg a tényleges történelmi kép az távolról sem ennyire rokonszenves, de valóban szellemi értelemben ez egy aranykor volt. Mint említettem, többek között a kabala félelmetes előretörés a Spanyolországon belül, a legtöbb kabalista kézirat ebben az időben és ebben a körben keletkezik, de nem volt a megmozgalom. Na most 1492-től kezdve elkezdenek a kabalisták is értelemszerűen szétszóródni a világban, és ettől kezdve jelennek meg. Hát furcsa nevek, ezt érdemes tudni, a Balkántól, mit tudom én, Angliáig, csak egyetlen mindannyiuk által ismert példát mondjak, a spanyol nevű zsidóknak a megjelenése a legkülönbözőbb pontokon. Például Amsterdamban fölbukkan egy Spinoza nevű család, ami ugye de Spinoza, vagy nem tudom pontosan, hogy kellett ezt spanyolul ejteni, nyilvánvalóan spanyolországi eredetű család, és ez egy egész csomó egyéb helyen megjelenik. A Balkán ebből a szempontból csak azért izgalmasabb, mert nem tudom, a jelenlevők ismerik-e például azt a nevet, hogy Elias Canetti. Nem találkoztak vele. Megvan néhány főműve magyarul. Ez a 20. század egyik legnagyobb írója volt, amit nagyon melegen javasolnék, semmi köze a témánkhoz, de a legjobb regénye. És az egyik legjobb regény, amit életemben olvastam, az Elias Canetti Káprázat című könyve. Ez megvan magyarul. Egészen fantasztikus mű. Amire most konkrétan gondoltam egyébként, az is megvan magyarul, az a címe, megint csak Canetti írta, és az a címe, hogy a megőrzött nyelv. Ez mindenféle rendkívül érdekes eszmefutatásokat tartalmaz általában a nyelvről, nyelvekről, de rendkívül sok benne a könnyen önéletrajzi leírás. A Canettiről ugyanis a következőt kell tudni. A Canetti, török alattvalóként született a mai Bulgária területén, az anyanyelve pedig, ahhoz képest, hogy 19. század végén született, kapaszkodjanak meg, az anyanyelve középkori spanyol. Körülötte egyébként mindenki bolgárul beszélt, végül is iskolázottsági anyanyelvévé egyébként a német vált, tehát Ausztriában végezte az iskoláit, elkezdett németül írni, ő német nyelvű író, aki egész életében Angliában élt. Hogy viszonylag egyszerűsítsük ezt a életrajzot. Ténylegesen, szóval szubjektíve még ennél is súlyosabb a dolog, mert a megőrzött nyelv, ez jutott az eszembe, abban elmeséli, hogy ma is milyen felejthetetlenül él benne azok a mesék, amiket a dajkája nekik középkori spanyolul, tehát ladinó nyelven mesélt, hát amikor pici volt. Mind emlékszik ezekre a mesékre, és milyen csodálatos. És akkor megállítja az önéletrajzi fecsegését, az azt mondja, hogy na itt most valami marhára nem stimmel, azt mondja az én emlékeimmel tekintett arra, hogy a dajkám bolgár volt. Biztos, hogy egy büdös szót nem tudott középkori spanyolul. Én világosan emlékszem, hogy írja le, ahol a bolgár dajka mesél neki estéről estére, ahányszor ő lefekszik és fél a sötétbe, és világosan emlékszik középkori spanyolul a mesékre, amiket a bolgár dajka mesélt neki. Teljesen nyilvánvaló, hogy itt egy ilyen klasszikus, anyanyelv eltolódással állunk szemben. Nyilvánvaló, hogy a dajka sokat mesélt neki, és bolgárul. A gyerek nyilván elég jól tudott, hogy gyerekkorában, a felnőtt korában is még jól tudott bolgárul, de ehhez képest spanyolul emlékszik a mesékre, mert közben a párhuzamos anyanyelve, amivel a családjával beszélt, az a középkori spanyol volt. Én úgy tudom, hogy a mai napig vannak olyan elszólt közösségek, amik beszélik ezt a nyelvet. Tehát középkori spanyolul beszélnek 1492 óta. Na most bennünket a dolog ott érint, hogy a újabb szétszóródás vezetett oda, hogy a kabalisták is szétszélettek a világban, és ezeknek egy igen-igen jelentős csoportja elvándorolt, latinul Száfed, így hívják a várost, héberül Cfát. Nagyjából az 1500-as évek ugyan első harmadától kezdve ez lesz tulajdonképpen a kabalisták fellegvára. Ez a helység egyébként Galileában található, viszonylag közel a Genezáreti tóhoz. Ma is úgy emlegetik, hogy a kabalisták városa, de hát ennek ma már nyilván kevesebb a realitása, a hagyományai természetesen nagyon erősek a városnak változatlanul. Az előbbit illusztráljam, amit a Spinoza névvel akartam illusztrálni, például az egyik legjelentősebb száfedi kabalista volt Mózes Cordovero. Azt gondolom, ezen a néven is jól látni, hogy nyilvánvalóan szfaradi, tehát spanyol eredetű család kellett, hogy legyen. Akkor itt most tulajdonképpen átugrom egy dolgot, amit akartam még mondani, de majd legközelebb itt ennél sokkal fontosabb lenne, hogy a 16. század közepén, tehát Száfedben egy hatalmas kabalista közösségek működnek, és ezek között egyszer csak felbukkan egy figura, akit Lúriának hívnak. Hát ezt a nevet még fölírom. Hát én J-vel írom, de tulajdonképpen nyugodtan lehetne I-vel is, Lúria. Nem tudom, honnan van a név, de segít, ne téveszem meg, semmiféle szláv vonatkozása nincs. Csak kicsit szlávosan hangzik. A pasinak a nevének a rövidítése egyébként, tehát összeolvassák a nevét, amit most nem akarok teljes egészében elmondani, az Arinak, oroszlánnak hangzik, és így is hivatkoznak rá. Tehát a Lurianus kabala az az oroszlánnak a kabalája. A pasas rettenetesen rövid életű volt, tehát körülbelül 40 éves korában halt meg. Körülbelül 35 éves kora körül bukkant fel Száfedben, és csak annyit lehet tudni, hogy Egyiptomból jött. Valamilyen előttem teljesen ismeretlen oknál fogva úgy is hívják, hogy Ashkenazi a német. Életében nem járta az európai kontinensen, úgyhogy egyszerűen fogalmam nincs, hogy ez hogy ragadt rá. Minden esetre a különböző melléknevek közt, ahogy említik. Az a sajátossága, hogy a figura lényegében egy olyan szerű pasas volt, mint Szokratész, ami tulajdonképpen annyit jelent, hogy életében nem írt le semmit. Megállás nélkül szóban tanított abban a néhány évben, amíg Száfedben élt, és aztán nagyon fiatalon meghalt. Valamennyire kigyűjthetők a tanításai, tehát tudjuk, hogy ez a Lurianus kabala körülbelül hogy nézhetett ki, azon egyszerű oknál fogva, hogy nagyon sok tanítványa volt, és minden tanítványa írt. Az előbb említett Mózes Cordovero például neki egyfelől mestere volt, vagy menet közben a tanítványa lett. Na most, hát itt tulajdonképpen elég mechanikusan el lehet járni, tehát elolvassuk a tanítványainak a feljegyzéseit, ahol egyezik. Ott kiindulhatunk abból, hogy ezt Lúriától tanulták, és azért egyezik, ahol különbözik, ott azt gondoljuk, hogy az az illető kabalista saját kabalája, vagy kabalisztikus kiegészítése. Kedvet csináljak a pasashoz. Ő volt valószínűleg a valahaért legeredetibb gondolkodású kabalista gondolkodó. Így kapásból ilyeneket tudni, ilyenek jutnak eszembe, hogy jellemezni próbáljam, hogy mit tudom én, ha elolvassák Szerbantal világirodalom történetében, hogy mit ír ő Dosztojevszkijről. Ott például szerepel az a megfogalmazás, aminél jobbat nem nagyon tudunk Dosztojevszkijre egyébként sem kitalálni, hogy titokzatos vallási géniusz. Ez egy nehezen megszabható műfaj, hogy hogy van az, amikor valaki, hogy mondjam, nem festmények létrehozásában zseniális, hanem a vallási gondolkodásban teljesen érthetetlen módon, de gyakorlatilag csak zseniális dolgokat produkál. Na most ez áll nagyon nagy mértékben erre a Luria nevű, a Lurianus kabala megalkotójának a személyére is. A legzseniálisabb húzása tulajdonképpen, és a legnagyobb hatással is ez volt az egész későbbi kabalára, az annak a kérdésnek, természetesen mi csak a válaszát ismerjük, csak ebből kikövetkezhetjük, mi lehetett a kérdés. A kérdés, amire megpróbált válaszolni, az ugye valahogy úgy kellett, hogy hangozzék eredetileg, hogy ha Isten kezdetben minden mindenben, ez mind a kereszténységben, mind a zsidóságban meglévő klasszikus megfogalmazás, ha Isten minden mindenben, akkor hogyan volt lehetséges a semmiből való teremtés? Magyarul, honnan a csodából van az a semmi? amiből a teremtés történik, ha Isten minden mindenben. Ez egy nagyon mélyen és szellemesen feltett kérdés, tessék egyszerűen belegondolni, hogy ha mindent kitöltően nincs más létező, nincs más létezés, mint egyedül Isten létezése, akkor teljes joggal nem csak ez a szellemes kérdés vethető fel, hogy hol az a semmi, amiből a világot teremtették, ha egyszer minden Isten, vagyis magyarul nincs semmi. Ez a Lára Andrásnak egy jellegzetes megfogalmazása, de nem tudok jobbat mondani én sem, hogy hova teremtette a világot. Tehát egyáltalán a kérdés tulajdonképpen most teológiai nyelvre lefordítva azt jelenti, hogyan lehetséges valami, ami nem Isten. Ha egyszer Isten minden mindenben. Na most a kérdés maga az érthető, ugye? A Lúria válasza az lényegében azzal az elgondolással indít, hogy ez azt jelenti, hogy a teremtés nem indulhatott egy olyan aktussal, ahol Isten valami önmagán kívülit alkotott. Egyszerűen azért, mert Istenen kívül nincs. Nem az, hogy nincs semmi, hanem még semmi sincs Istenen kívül, ha egyszer csak Isten van, és ő minden mindenben, akkor most kicsit modernebb filozófiai nyelvre lefordítva, ez azt jelenti, hogy Istennek le kellett arról mondania, hogy ő minden. Na most erről természetesen Istent ez irányban nem lehet befolyásolni, nem is lenne, aki befolyásolhatta volna. Tulajdonképpen a gondolat arra támaszkodik, hogy csak a mindenhatóság képes arra, hogy felfüggessze a saját mindenhatóságát. Minimum mindenhatónak kell lenni ahhoz, hogy valaki Isten mindenütt valóságát korlátozni tudja, de hát szerencsére, hogy nyom kéznél van az illető, mert hogy csak ő van, mint említettem. Következésképp a teremtés első aktusa nem Istenen kívülre irányul, Lúria elgondolása szerint, hanem belülre. Sokkal későbbi, de megvilágosító idézetet használva, ezt fogja majd a 19. században ugyanezt a gondolatot Schelling úgy megfogalmazni, hogy ha a teremtés előtt Isten egy és minden, akkor a teremtés úgy fogható fel, mint Isten megmarad egynek, de lemond arról, hogy ő minden. Tehát valamilyen módon, ha tetszik, önkorlátozás. Erre egyébként a Lurianus Kabala bevezet egy kifejezést. Szó szerint úgy hangzik, hogy cimcum. Kicsit komikusan hangzik, ez a lecám cém igének egy alakja, ami tulajdonképpen összehúzódást, összezsugorodást, egy helyre gyűlést, körülbelül ilyesmit jelent. Ő szerinte ezzel kezdődik a teremtés, tehát Isten szó szerint ez valamennyi Lurianus iratban megjelenik, tehát valószínűleg ezt ő fogalmazta meg így, Isten visszahúzódik önmagából önmagába. És ezáltal, hogy mondjam, bizonyos értelemben Istenen kívül, most ez más dolog, hogy ezzel ráadásul Istenen belül van bizonyos értelemben, de mindenesetre a lényén kívül, így értve, megjelenik a semmi. Tehát egészen pontosan a világ megteremtésének a helye, az magyarra fordítva, ezt saját használatra szánom, én így szoktam magamnak megfogalmazni, Isten hűlt helye. Amit Isten kell, hogy létrehozzon, mert különben egyszerűen semmiféle teremtésre, teremtő aktusra nem kerülhetne sor. Csak a poén kedvéért hadd meséljem el maguknak, nekem elementáris élményem volt, amikor én sokat tanultam bibliai hébert, meg olvastam kabalista szövegeket, meg ilyesmi, majd kimentem Izraelbe egy ösztöndíjjal, hogy megtanuljak beszélt héberül. És az egyik első ilyen drámai élményem a nyelvvel az az volt, hogy felszálltam egy zsúfolt autóbuszra, és nem bírtam beöklelőzni a busz belsejében, mert ott fölgyűltek az emberek, és egyszer csak a sofőr elvesztette a türelmét, hátrafordult és ráordított a buszban levő nagy tömegű emberre, hogy tömörüljenek össze. És ez ugye úgy hangzott, hogy te cancemú. Tehát magyarul hajtsatok végre cimcumot, kiabálta a sofőr. Én teljesen elhűltem, amikor megértettem, hogy hogy mondjam, tökéletesen csak a kabalából ismert terminus, ami mindennapi beszédnek a része, a fáradjanak beljebb, vagy nem tudom, borzasztóan furcsa volt. Jó, köszönöm, akkor így folytatjuk jövő héten.
Elhangzott Rádióegyetem. Bibliai kánon és vallásfilozófia. Tatár György, a Kabbala, mint tömegvallás. Az ELTE BTK-n 2011. november 16-án elhangzott előadás felvétele. Hangmérnök Kenyeres Balázs volt.